Onnan eltávozva bement a zsinagógába, ahol volt egy sor vadkezű ember. Megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani, hogy vádat emeljenek ellene? Ő pedig ezt mondta nekik, ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki. Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál. Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Ugyanolyan épp lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Eddig olvastuk az igét. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nem az az egyetlen alkalom, amikor Jézusnak csapdák próbálnak állítani. Valamilyen ürüggyel próbára teszik, hogy nem botlik-e valami olyanba, amit nem kellene, nem tesz-e, nem mond-e valami olyat, ami a törvénnyel ellentétes, mert akkor rögtön lehet találni egy okot arra, hogy félreállítsák őt az útból, hogy elítéljék. Persze tudni kell azt, szintén említette Hanni is az imaórában, hogy akkoriban nem csak a mózesi törvényt tartották törvénynek azt abban a formában, ahogy ezt Isten kinyilatkoztatta, és ahogy ez leíratott, hanem elterjedtek különféle magyarázatok, értelmezések, kiegészítések, és azokat is olyan szintre emelték, mintha az az írott törvény, az Isten törvénye, a Tóra lenne. És egyébként ezek közül az egyik rendelkezés úgy szólt, hogy a halálos beteget, aki a tudnélik a halálán van, rajta lehet szombaton is segíteni, de akiről lehet az tudni, hogy megéri a másnapot is, hát ő rajta nem. Mert hogy ugye ezt is munkának tartották, és hát dolgozni pedig szombaton nem lehetett a törvény szerint. Adott volt itt egy sorvadkező ember ebben a zsinagógában. Ki tudja hány éve járhatott már oda, nem tudjuk. Azt sem tudjuk, hogy ő maga hány éves, azt sem tudjuk, hogy a keze mióta beteg. De valószínűleg jól ismerték, már megszokott helye lehetett, úgy beleillett a képbe, mindenki tudta, hogy ez így van. Azt is tudták, hogy senki nem tudott még eddig segíteni rajta. Lukács evangéliumában egyébként azt is megtudjuk, hogy a jobb keze volt ennek az embernek, sérült, sorvadt. És hát a farizeusok meg tudták, hogy minden bizonnyal emiatt még túl fogja élni a szombatot, úgyhogy ezért is tették fel ezt a kérdést Jézusnak, hogy szabad-e szombaton gyógyítani. És hát Jézus próbált azért nem csak ennek a sorvadkező embernek segíteni, de nekik is. Segíteni, visszatalálni Isten eredeti tervéhez ezzel a törvénnyel kapcsolatban, hogy mit lehet szombaton és mit nem. És a kérdésükre egy kérdéssel felelt. Ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Hát a kérdés az nyilvánvalóan költői volt ebben a formában, vagyis mindenki tudta a választ. Nem valószínű, hogy volt ott egyetlen olyan ember is, aki nem tette volna ezt meg. Ha van egy, az az egy juha, és az a verembe esik. Nem volt ott olyan, aki ne húzta volna ki szombaton. Mindenki megtette volna, mégsem gondoltak bele abba, amit Jézus aztán hozzátesz, hogy az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál. Próbálta Jézus Krisztus visszavezetni őket ahhoz az isteni tervhez, ahonnan ez a törvény eredt. Mert hogy mi volt Istennek az eredeti elképzelése a szombattal? A munkától való pihenés, a mindennapi robot letétele, regenerálódás és Istenre figyelés, hiszen neki kellett szentelni a szombatot. Ugyanakkor azt látjuk, hogy Jézus nem szűnt meg Jézusnak lenni szombaton sem. Ő a mindenható Isten tökéletes képmásaként élt itt közöttünk a Földön, és úgy tette, amit tett, hogy az Atya akaratával mindenben az megegyezett, és Istent mutatta be azáltal, ahogyan itt élt, és amit tett és mondott. És Isten nem szűnik meg Istennek lenni vasárnap sem. Igaz, hogy a teremtés 6 napja után megpihent, és bennünket is arra hív, hogy megpihenjünk, és hogy ne végezzük a mindennapi munkáinkat vasárnap, hanem azokat tegyük félre, legalább arra az egy napra, és tudjunk megpihenni, és tudjunk regenerálódni, és tudjunk ráfigyelni, és benne lelkileg is felüdülni. Legyen az neki szentelt nap, és jelentsen testi-lelki felüdülést. Nem olvassuk, hogy Jézus ácsmunkát végzett volna például szombaton. És ha orvos lett volna a hivatása, vagy a szakmája, szószoros értelemben, valószínűleg nem lett volna szombaton rendelési idő, ahogy egyébként ma sincsen vasárnap rendelési idő. Ügyelet az van, és ha már az ügyelet szóba kerül, szerintem Jézus is vállalt volna ügyeletet, ha orvos lett volna. Ott volt benne az a készség, hogyha lát arra lehetőséget, hogy valami jót tegyen, akkor azt megteszi, szombaton is megteszi, nyilvánvalóan. Sőt, ha a Márk szerinti leírást veszi alapul, akkor ott az is kiderül, hogy az lett volna igazán bűn, ha elmulassza a segítségnyújtást, amikor tud segíteni. Márk evangéliumából kiderül, hogy Jézus is feltette ugyanezt a kérdést, megismételte a farizeusok kérdését, hogy szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy kioltani. Így szól a mi fordításunk. Ha egy kicsit az eredetihez közelebb hozzuk ezt a fordítást, akkor úgy hangzana, hogy szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, lelket megmenteni, vagy veszni, hagyni. Szabad-e lelket megmenteni, vagy veszni, hagyni. Ennek a sorvatkező embernek az élete, a fizikai élete nem volt veszélyben, amiatt, hogy lebénult, hogy nem tudta használni a jobb kezét. De Jézus elsősorban lelkeket menteni jött ebbe a világba, és ennek a sorvatkező embernek lelki értelemben vett megmentése valójában a testi gyógyulásán keresztül vezetett. Mert így ismerhette fel Jézus Krisztusban az Isten fiát. Ezen a csodán keresztül, ezen a gyógyuláson keresztül. És ha ilyen szempontból nézzük Isten munkáját, akkor azt láthatjuk, hogy Isten ma sem pihen vasárnap ilyen értelemben. Nem válogat a napokban, hogyha segítségre van szükségünk. Különösen, ha a lelkünkről van szó. Egyébként az evangéliumokban leírt csodák közül majdnem a fele az szombatnapon történt. Mit érezhetett Jézus akkor, amikor látta a farizeusok reakcióját, vagy tudta, hogy milyen szándékkal kérdezik ezt, hogy mi van a szívükben, hogy mit gondolnak erről a gyógyulásról, arról a betegről, és arról, amit Jézus tenni készül. Mi fogalmazódhatok meg Jézusban? Mit válthatott ki benne? Nem kell találgatózásokba bocsátkoznunk, ha ezt meg szeretnénk tudni, mert Lukács ír erről. Egész pontosan azt írja, hogy ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Lukács 6-ban találjuk, ha valaki szeretné megkeresni. Haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Hát ezt érezte. Jézus is tudott haragudni. Haragudott rájuk, de az a harag az Isten haragja általában, és a mi haragunk között óriási a különbség. Azt is mondhatnánk, hogy nem lehet egy lapon említeni kettőt. Mert hogy honnan jön és mi motiválja az Isten haragját. Azt írja a Biblia, hogy Isten a szeretet. Isten a szeretet is. Az ő haragja pontosan az ő szeretetéből fakad, még ha az elsőre furcsán hangzik is. Az ő mentő szeretetéből fakad. A mi haragunk honnan jön? Azt mondja a Biblia, hogy a szívünk gonoszságából fakad a mi haragunk. Mire, kire irányul Isten haragja? Isten nem az emberre haragszik, hanem a bűnre. Az ember miatt, hanem a bűn miatt. Mi kire szoktunk haragudni? Az emberre. Azért, mert megbántottak, azért, mert igazságtalanul bántak velünk. Isten nem emiatt haragszik. Isten azért haragszik, mert bűnben élünk, és abból szeretne megmenteni. Tudja, mi a következménye annak az életünkre nézve. Isten szándéka, az Isten haragjának a szándéka az, hogy minket kiemeljen abból, amiben vagyunk. Hogy minket megmentsen, megszabadítson, helyreállítson. Mi milyen szándékkal szoktunk haragudni? Mi fakad a haragunkból? Indulat általában. Szeretnék valahogy megtorolni azt, amit ellenünk tettek. Az Isten haragja nem ilyen. Végül azt nézzük meg, hogy mit kellett tennie ennek a sorvadt kezőnek ahhoz, hogy meggyógyuljon. Azon túl, hogy elment a zsinagógába, hogy egyébként talán minden alkalommal szokott és ott volt. Azon túl azt látjuk, ahogy az eddigi csodáknál is, ezeknél a gyógyulási történeteknél, hogy nagyon fontos szerepe van a hitnek és az engedelmességnek. Máté evangéliumában szintén nincs leírva a történetnek az a részlete, amit egyébként Márk például említ. Amikor azt mondja Jézus ennek a sorvadt kezűnek, hogy állj ki a középre. Mit jelent ez? Fölvállalni azt, aki ő a sorvadt kezével együtt. Nem valószínű, hogy közszemlére tette ezt az ő betegségét. Próbálta valószínűleg minél jobban elrejteni. Ahogyan mi is szoktuk tenni a fogyatékosságainkkal. Amikről jól lehet tudunk, és talán még mások is tudnak róla, hogy itt vagy ott problémák vannak az életünkben, amit meg kéne oldani, amiben változni kellene. De próbáljuk azokat úgy elsimogatni, elrejteni, inkább nem beszélni róla, nem mutatni másoknak, nem fölvállalni, sem az emberek előtt, sem Isten előtt. Jézus azt mondta ennek az embernek, hogy állj ki a középre. Ez az ember kiállt, előjött Jézus szavára, engedelmeskedett neki. Következő kérése sem volt kicsi, vagy kis léptékű ilyen értelemben. Azt mondta neki, hogy nyújtsd ki a kezedet. Szó volt már az előző alkalmakon is arról, hogy van, amikor úgy elgondolkodtató, hogy visszakérdezhettek volna ezek az emberek, akik éppen gyógyulásra vártak, hogy hát de Jézus, hát minek menjünk mi a papokhoz, ugye, legutóbb. Hogy nyújthatnám ki a kezem, hát nem látod, hogy sor volt. Mondta ennek az embernek, hogy nyújtsd ki a kezedet, és ő hitte, hogy képes lesz rá, hogy Jézus meg tudja tenni, hogy képes legyen kinyújtani a kezét, amit már évek vagy évtizedek óta nem tudott használni. És így lehet ez a mi életünkben is, hogyha hajlandóak vagyunk odaállni Isten elé, és fölvállalni azt, akik vagyunk, a hiányosságainkat is, elmondani azt, hogy Uram, igen, tudom, megvallom előtted, hogy itt probléma van az életemben. Ezt már régóta meg kellett volna oldani, de még nem tudtam. Ilyen vagy olyan fogyatkozás, fogyatékosság van bennem, de te tudsz segíteni. És ő kész segíteni, megváltoztatni az életünket, meggyógyítani a mi fogyatékosságunkból, a mi bűneinkből, a mi el nem rendezett dolgainkból. Ha ezt a történetet látjuk, vagy most visszanézünk, azt láthatjuk, hogy Isten sokszor egészen másképp gondolkodik az írott törvényről, mint ahogy a mi. Nem teszi semmissé, nem írja át, hanem éppen a maga valóságában és valódi értelmében használja a mi életünkben. Hív bennünket arra, hogy a vasárnap az legyen neki szentelt nap, az lehessen pihenő nap a mi életünkben is, amikor félre tudjuk tenni a mindennapi dolgainkat, a mindennapi robotot, amikor meg tudunk pihenni. Ugyanakkor hív bennünket arra is, hogyha tehetünk jót másokkal, akármelyik nap, akár vasárnap, akkor azt nem olvasszuk el. És hív minket arra is, hogy vigyük elé a mi hiányosságainkat, álljunk elő vele, legalább előtte, ha mások előtt nem ismerjük felvállalni, és kérjük őt, hogy ő legyen az, aki meggyógyít, aki megszabadít bennünket ebből. Amen.